világ első televíziója, Magyarország híradója.
Két év után megvan a jogerős ítélet, 800 millió helyett 80 millió jár Tocsik Mártának. A temetetlen halottak miatt kolera járvány tört ki Myanmarban, miközben újabb ciklon fenyegeti az ázsiai országot. Erőfitoktatás. A győzelem napi díszszemle bizonyította, hogy Oroszország ismét katonai szuperhatalom lett. Áll a város, a hosszú hétvége és a lezárt rakpart miatt gyakorlatilag megbénult a forgalom a fővárosban. Jó estét kívánok! 562 milliót és kamatait vissza kell fizetni a Tocsik Mártának a legendás sikerdíjból. A 12 év után született jogerős ítélet szerint 80 millió forint jár a jogásznőnek az eredetileg bruttó 804 millió forint helyett. Ennyit kapott Tocsik Márta az APVRT-től azért, mert az önkormányzatoknál lealkutta a közműcégek privatizációja után járó állami tartozások egy részét. A jogásznő egyébként rajta van az APEC nagy adósainak legfrissebb listáján.
A kormány által kezdeményezett vizsgálat.
1996-ban Dajs Tamás egyik parlamenti interpellációjával kezdődött a Tocsik ügy. És most, 12 évvel később, a polgári perben született jogerős ítélettel talán le is zárul. A jogásznő 80 millió forintot tarthat meg a 804 millióból, pedig az elején még Tocsik Márta állt vesztésre.
A bíróság Tocsik Márta elsőrendű vádlottat halmazati büntetésül 4 évi börtönbüntetésre és 5 évi közügyekkel eltiltásra, valamint 640 millió forint összegű vagyonelkobzásra ítélt.
Egy évvel később már másféle ítélet született.
Az ellene társvettesként különösen nagy kárt okozó, folytatólagosan elkövetett csalás büntette miatt emelt vádalót felmenti.
A legfőbb ügyészség ekkor polgári pert indított a sikerdíj visszaszerzéséért. A legfelsőbb bíróság szerint a sikerdíjról szóló szerződések törvényesek ugyan, de erkölcstelenek.
Hivatkozott szerződések nyilvánvalóan a jó erkölcsbe ütköznek.
Bizonyítás után kell megállapítani azt, hogy a Tocsik Márta által felvett összegből mi az, amit megtarthat, mi az, amit nem.
A fővárosi ítélőtábla mostani jogerős ítélete szerint a bruttó 804 millió forintos sikerdíjból Tocsik Márta 80 milliót megtarthat, 562,5 milliót pedig kamatostul vissza kell fizetni az államnak.
Kolera járvány tört ki, a ciklon sújtotta Myanmarban, ahol halottak tízezrei hevernek temetetlenül az utcákon a hőségben. A katonai rezsim még mindig nem engedi be az egykori Burmába a külföldi mentőalakulatokat. Sőt, a hadsereg az országba érkezett ENSZ segélyeket is lefoglalta, és hogy a dolog még bonyolódjon, az előrejelzések szerint újabb trópusi vihar közelít Myanmarhoz.
Tanácstalanul állnak a romok között ezek a myanmáriak. Falujuk szinte teljesen eltűnt a föld színéről. Segítség pedig sehol. Ez a túlélő azt mondja, teljesen elkeseredett. Minden oda, és napok óta nem jön senki segíteni. A temetetlen holttestek miatt a ciklon után most a kolera szedi áldozatait. A rendet máskor vasszigorral őrző hadsereg katonáit egyetlen felvételen sem látni. A romeltakarító munkások között sok a buddhista szerzetes és a civil. A hunta által üzemeltetett állami televízió azt mutatja, hogy a katonák és az önkéntesek az országba érkező élelmiszert és gyógyszereket rakodják ki a reptéren. A hadsereg azonnal lefoglalta az első szállítmányokat. Emiatt az ENSZ világélelmezési programja ma úgy döntött, felfüggeszti a segélyszállítást, mert nem tudnak meggyőződni róla, hogy a segélyek valóban eljutnak a ciklon áldozataihoz. Később a szervezet úgy határozott, holnap mégis újraindítja a segélyeket.
Tucatnyi segélyszervezet várakozik továbbra is Bangkok repülőterén, köztük a magyar mentőcsapat is. Arra várnak, hogy a katonai hunta engedélyt adjon nekik a belépésre. Egyelőre csak a myanmari külügyminisztérium közleményét kapták készhez, amely szerint nem engedik be a külföldi mentőegységeket. Bangkokból Novák András tudósít.
Jó estét kívánok! Óriási a felháborodás a segélyszervezetek körében. Ezt az váltotta ki, hogy a myanmari kormány ma egy külügyi közleményben kijelentette, hogy nem hajlandó fogadni a mentő alakulatokat a katasztrófa sújtotta területen. Jelenleg is 380 segélymunkás vár arra, hogy vízumot kapjon és eljusson a krízis területre. A myanmari kormány a közleményében részletesen leírja, hogy kiket és miket nem hajlandó fogadni az országában. Semmi esetre sem engedi be a segélyszervezeteket és a segélymunkásokat, valamint a média, azaz a sajtó munkatársait. Ezt azzal indokolja, hogy egyszerűen nem tudja kezelni ezt a tömeget. Leírja viszont azt, hogy mi az, amit fogadnak. Szívesen várják a pénzadományokat, a gyógyszer, illetve az élelmiszer adományokat az országukban. Na erre nem hajlandóak a nemzetközi mentőalakulatok és a segélyszervezetek, így a Magyar Baptista Szeretett Szolgálat sem. Egyszerűen nem látják biztosítottnak azt, hogyha átutalják a pénzt, illetve átküldik a különböző gyógyszereket és élelmiszert, akkor az a rászorulókhoz oda kerül, mert a katonaság nem biztos, hogy eljutatja hozzájuk. Most jött ki egy friss ENSZ adat. Ez szerint jelenleg is 1 millió embernek, köztük 300 ezer gyereknek van szüksége azonnali segítségre. Ez jelent ivóvizet, élelmiszert és azonnali orvosi ellátást. Na ezt egyelőre nem kaphatják meg, ugyanis a segélyszervezetek nem kaptak vízumot és nem utazhatnak a krízis területre. A híradót Bangkokból, Tájföld fővárosából Novák András tudósította.
Hanghibáért elnézést kérünk. Gyilkosság miatt is vádat emelhetnek József Fritzl ellen. A rendőrség most azt vizsgálja, milyen körülmények között halt meg az osztrák férfi saját lányától született 7. gyermeke. A csecsemő holttestét a férfi a családi ház kazánjában elégette. Közben a Szentpölteni körzeti bíróság további 1 hónappal meghosszabbította az amstetteni rém előzetes letartóztatását. Libanonban ismét polgárháború fenyeget, miután harcok robbantak ki a kormányerők és a síita Hezbollah fegyveresei között. Az elmúlt napok összecsapásaiban már 11-en haltak meg. A fegyveresek az egyik TV épületét is elfoglalták. Aki teheti, menekül Beirutból, mert félnek, hogy a 20 évvel ezelőttihez hasonló véres polgárháború tör ki. A magyar külügyminisztérium a harcok miatt azt kéri, hogy senki ne utazzon Libanonba. A Malév leállította a beiruti járatait.
Újra fegyverropogástól hangosak Beirut utcái. A libanoni főváros nyugati részét tegnap óta teljesen elfoglalták a síta Hizballah fegyveresei. Akik le akarnak tartóztatni minket, azokat mi fogjuk elkapni. Akik ránk lőnek, azokat mi fogjuk lelőni. Aki kezet emel ránk, pórul jár, üzente ellenfeleinek Hassan Nasrallah, a Hizballah vezetője. Az összecsapások azután robbantak ki, hogy a kormány törvénytelennek nyilvánította a síta szervezet által működtetett katonai távközlési hálózatot. A fegyveres harcok miatt a beiruti nemzetközi repteret is le kellett zárni, ezért Budapestről sem indulnak járatok Libanonba. Úgy tűnik, a hadsereg feladata lesz megoldani a helyzetet. A hadseregnek meg kell védenie a polgári lakosságot, és helyre kell állítania az állam ellenőrzését az ország egésze fölött, mondta a kormányzó szunniták vezetője. A Hizballah egyelőre meghátrálásra kényszeríti a libanoni kormánycsapatokat. Az ország északi részén, Tripoliban épp a Hizballah ellen vonultak utcára az emberek. A tiltakozók eltorlaszolták a városból a szír határhoz vezető utat. Aki csak teheti, menekül a fővárosból. A legtöbben attól tartanak, hogy a közel-keleti országban újra az 1975 és 1990 közöttihez hasonló véres polgárháború tör ki.
A magyar és a horvát államfő is abban bízik, hogy a hétvégi szerbiai választásokon az Európa barát erők győznek. Sólyom László és Stipe Mesics azonban arról is beszélt, hogy Szerbiát akkor sem szabad elszigetelni, ha a választása a nacionalista erők sikerét hozza. A magyar köztársasági elnök emellett a horvát uniós csatlakozási folyamat támogatásáról biztosította vendégét. Stipe Mesics budapesti látogatásán találkozott Gyurcsány Ferenc kormányfővel és Szili Katalin házelnökkel is. A spanyol rendőrség 31 tisztjét vette őrizetbe a testület szervezett bűnözés elleni részlege. Mindannyiukat azzal gyanúsítják, hogy kenőpénzt fogadtak el a román maffiának nevezett bandától. Mi több, a bűnözői csoportot tulajdonképpen egy Madrid melletti város rendőrfőnöke irányította. A rendőrök részesültek az embercsempészet és a prostitúció hasznából, és ügyeltek arra, hogy a kelet-európai nőket alkalmazó bordélyházak zavartalanul működhessenek. Moszkvában a legújabb és legdrágább nehéz fegyvereket is bemutatták a győzelemnapi díszszemlén. A parádét nem titkoltan erőfitoktatásnak szánták, az olajbevételeknek köszönhetően ugyanis Oroszország az elmúlt 8 évben meg-8-szorozta katonai kiadásait. Medvegyev elnök beszédében arra figyelmeztetett, amíg felelőtlen hatalmak a nemzetközi jogot megszegve idegen országokat hódítanak meg, addig bizony szükség lesz az erős orosz hadseregre is.
Háromszoros hurrával köszöntötték a katonák Medvegyev elnököt a moszkvai Vöröstéren. Az orosz fővárosban ez a díszszemle zárta a hatalomváltás hosszú ünneplését. A Kreml és a vezérkar emellett így kívánta demonstrálni. Oroszország visszanyerte katonai szuperhatalmi rangját. Emlékszünk a világháború tanulságaira. Ha a felelőtlen hatalmak lábbal tiporják a nemzetközi jogot, ha hódítani akarnak, új konfliktusok alakulnak ki, mondta Medvegyev. Aki mellett szinte egyenrangú társként ott állt elődje Vlagyimir Putyin is. A díszszemle persze nem csupán a feltételezett ellenségnek szánt erődemonstráció, vagy a veteránok előtti tisztelgés volt, hanem a legmodernebb orosz haditechnika bemutatója is. Az elnök mosolya talán annak is szólt, a világ fegyverkereskedelmében az orosz cégek már utolérték amerikai riválisaikat. Az idén 5 milliárd dolláros bevételre számítanak. A Szovjetunió felbomlása óta először gördültek végig harckocsik a Vörös téren. A mostani díszszemlén a közönség láthatta a T-90-es tankokat, az új önjáró lövegeket és lövészpáncélosokat, illetve a mozgó kilövőállványon felvonultatott Topol nukleáris rakétákat.
Bedugult a főváros, egyrészt a hosszú hétvége, másrészt pedig a békenap miatt, mindjárt elmondjuk hogyan, de előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. Mindent hamisítanak, ezúttal tejtermékek és műméz készítők után nyomoznak. Megérkeztek az angol milliárdok, megmenekült a Ferencváros, az új tulajdonos átutalta a több mint 2 milliárd forintot. Nem sokkal ezelőtt kezdődött Budapest belvárosában a Duna parton a békenap, amelyet az MSZP szervezett. A rendezvény célja a kirekesztés elleni fellépés. A mostani megmozdulással hagyományt akarnak teremteni, tiltakozásul a szélső jobboldali megnyilvánulások ellen. A budapesti rendőrfőkapitány fokozott ellenőrzést rendelt el a főváros területén, hogy időben ki tudják szűrni azokat, akik meg akarják zavarni a békés demonstrációt. A Dunaparti rendezvényen ott van Ivanics Anna, szervusz! Történt-e bármiféle rendzavarás azóta, mióta elkezdődött a rendezvény?
Igen, most kezdődött el a rendezvény. Egyelőre nem, itt semmiféle rendbontás nem történt. Szervusz András, jó estét kívánok! Itt semmilyen atrocitás vagy rendzavarás nem történt, viszont délután már a belvárosban 6 embert a rendőrség előállított be nem jelentett tüntetés miatt, illetve a Duna túloldalán velünk szemben a Batthyány téren is ellentüntetők vannak.
Mi hangzott el eddig?
Nem gondoltam arra.
Alig negyed órája kezdődött a rendezvény. Először egy kis filmet vetítettek az áldozatokról, és pár perccel ezelőtt lépett fel a színpadra Urbány Sándor, az MSZP budapesti elnöke. Őt követi majd Gyurcsány Ferenc miniszterelnök is, és utána a résztvevők fáklyát gyújtanak, és együtt vonulnak át a rakparton, a cipők a Dunaparthoz emlékmű.
Tavaly május 9-én azt...
Ivanics Anna, köszönjük szépen! Kora délután óta gyakorlatilag bedugult Budapest, egyik oka békenap, amely miatt már délelőtt lezárták a rakpart egy részét, de nagy a forgalom a városból kivezető utakon is, és zsúfoltak az autópályák is, mert hogy újabb hosszú hétvége jön. Pünköst hétfővel együtt most 3 napos lesz az ünnep, ezért a múlt hétvégéhez hasonlóan ismét sokan indulnak útnak az országban. Pünköst vasárnap és hétfőn az üzletek többsége zárva tart. A benzinkutak, éjjel-nappali boltok, éttermek viszont nyitva lesznek. Legközelebb csak ősszel lesz majd hosszú hétvége, október 23-a az idén csütörtökre esik, így akkor újra 4 napos ünnep lesz. Valamennyi frakció meghallgatja majd az államfő ombudsman jelöltjeit, és csak ezután döntenek arról, hogy támogatják-e őket. Ezt Lendva Ildikó mondta, miután Sólyom László bemutatta jelöltjeit a parlamenti pártok frakcióvezetőinek. A jelöltek nem egészen újak. A köztársasági elnök ismét Péter Falvi Attilát jelölte adatvédelmi biztosnak, Fülöp Sándort pedig a jövő nemzedékek biztosának. Korábban egyszer már mindkettőjüket leszavazta az országgyűlés. És most parlamenti tudósítónk Lujigics Tamás következik. Szervusz! Mondd, mennyi az esély annak, hogy esetleg másodszorra újra választják azokat a jelölteket, akiket egyszer már leszavazott a parlament?
Ez egy jó hosszúra nyúlt kötélhúzás a pártok és a köztársasági elnök között, de most úgy tűnik, hogy az ombudsman jelölteknek mégis van esélyük. Bár Sólyom László előre most sem egyeztetett a pártok képviselőivel, de a mai megbeszélésen úgy tűnt, mintha megtört volna a jég. A pártok nem zárták ki, hogy támogatják a jelölteket. A legnagyobb esélye Fülöp Sándornak van, Péter Falvi Attilával kapcsolatban a szocialistáknak vannak fenntartásaik, de ő ugye most lehetőséget kap arra, hogy meggyőzze a frakció tagjait, hogy ő ismét a legjobb adatvédelmi ombudsman jelölt.
Sokat hallani arról is, hogy a kormány átalakítás óta komoly feszültség van az MSZP-ben. Mi lehet ennek a következménye?
Igen, egy szervezet átalakításakor mindig van feszültség, ráadásul ugye a frakcióban tisztújítás lesz nem sokára. Annak az esélye azonban, hogy Lendva Ildikótól bárki is elvegye a frakcióvezetői posztot, meglehetősen csekély. A frakcióvezető helyettesek személye változhat, illetve a frakció elnökségben lehetnek változások. Varjú László lemondása, illetve Juhász Ferenc lemondásának felajánlása is nagyobb port kavart a sajtóban, mint amilyen gyakorlati jelentősége a valóságban ennek van. Persze kétségtelenül jelzi, hogy van feszültség a párton belül, de ez nem vezethet pártszakadáshoz, vagy bármilyen egyéb drasztikus következményhez.
Dujgics Tamás, köszönjük szépen! Lemondta jövő heti izraeli útját a miniszterelnök. Gyurcsány Ferenc azért nem utazik el, mert a jövő szerdai kormányülésen tárgyalnak az egészségbiztosítás átalakításának új tervezetéről. Székely Tamás egészségügyi miniszter éppen tegnap jelentette be, hogy javasolja a pénztártörvény visszavonását. Azt mondta, arról még vita van, hogy részben vagy egészben vonják-e vissza, és hogy mi legyen a helyébe lépő tervezetben. Valószínűleg erről is szerdán tárgyalnak majd. Székely Tamás szerint őszre lehet új egészségbiztosítási törvény. Ismét az előrehozott választásokat szorgalmazta a Fidesz elnöke. Orbán Viktor szerint ez adná esélyt arra, hogy az ország kilábaljon a gazdasági válságból. Azt mondta, új egyességre van szükség, és arra, hogy azt is be is tartsák majd a politikusok és az emberek. A miniszterelnök szerint a Mavir leválasztása a magyar villamos művekről a fogyasztók érdekeit szolgálja. Gyurcsány Ferenc a gazdasági versenyhivatal konferenciáján beszélt erről. Azt mondta, a monopól helyzetben lévő MVM-et két cégre bontják, mert ez erősíti majd a piaci versenyt. A Fidesz szerint viszont a kormányfő így akarja átjátszani az utolsó stratégiai fontosságú állami tulajdonban lévő céget befektetőknek. Egyelőre nem döntött az oktatási miniszter, hogy lesz-e pótnap az írásbeli érettségi utolsó napján a BKV-sztrájk miatt. Sok diák azt tervezi, hogy az iskolához közelebb lakó osztálytársánál alszik majd, hogy eljusson az érettségire. Budapesten 7000-en érettségiznek majd a sztrájk első napján művészeti tárgyakból és informatikából.
A Fazekas Mihály gimnáziumban 22 diák érettségizik informatikából március 27-én. Az igazgatónő szerint itt megoldják majd, hogy mindenki eljusson a vizsgára.
Mivel 4-6 éve együtt járó osztályokról van szó, feltehetően nem lesz probléma abból, hogy akik nem tudnak bejutni, azok itt aludjanak a iskola közelében lakó osztálytársaiknál.
Ez a legdurvább.
Az időpontról beszél a főpolgármester helyettes. Horváth Csaba szerint több ezer diáknak jelent majd gondot eljutni az iskolába. Pótnapot az önkormányzat nem jelölhet ki.
Megpróbáljuk megszervezni, hogy azon buszok, buszvezetők, a volánok segítségével, akik nem vesznek részt a sztrájkban, velük azokat a összehordó járatokat megszervezni, hogy minden diák biztonságos eljutása a metróval érintett csomópontokba lehetséges legyen.
Az oktatási minisztérium is készül, hogy hogyan, arról nem beszéltek, csak egy közleményt adtak ki. Azt írják, a megfelelő időben és a megfelelő információk birtokában meghozzák majd a döntéseket, és erről időben tájékoztatnak mindenkit. Az oktatási hivatal alelnöke telefonon azt mondta, különleges helyzetben a törvény lehetővé teszi, hogy pótnapot jelöljenek ki.
A miniszter a szükséges intézkedései meghozatalakor a törvény felhatalmazás alapján eltérhet az érettségi vizsgaszabályzatában, illetőleg a tanév rendjében foglaltaktól is.
A BKV szakszervezetei tegnap jelentették be, hogy május 27-én határozatlan idejű sztrájkot kezdenek.
Tagadja a kutyatulajdonos, hogy ő úszította volna az állatokat tegnap azokra a gyerekekre, akik a háza közelében fociztak. A 13 kutya az egyik 7 éves kisfiút utolérte és halálra marta. Az édesanyja menteni próbálta, de őt is megharapták az állatok. A nemes bikki férfi házánál ugyanis nincs kerítés. Bár egy helyi rendelet szerint csak 4 kutyát tarthat egy gazda, ő 13 állatot fogadott be. A férfit előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság. Attól tartanak ugyanis, hogy ha szabadlábon marad, megszökik. A kutyákat egy sintértelepre vitték, és 2 hét múlva döntenek arról, hogy elhatatják-e őket. Illegális tejüzemet találtak Szolnokon a hatósági állatorvosok. A csaknem 500 kiló ismeretlen eredetű tejet és tejterméket egy kistermelő raktárából kerítették elő. Volt engedélye állattartásra és a tej eladására is, de csak saját termékeire. Az ellenőrök azonban találtak nála olyan tejet is, amit máshonnan vett és feldolgozott, illetve előkerült átcsomagolt áru is. A kistermelő rendszeresen jár a szolnoki piacra, így oda is kerülhetett a tejtermékekből. Engedélyt azonnal visszavonták, és 3 millió forintra büntetik.
A piaci értékesítést azonnali hatállyal, tehát a tegnapi naptól felfüggesztettük. Az ő igazolásai visszavonásra kerülnek, mint kistermelőt töröljük a nyilvántartásból, és mint szankció pedig állategészségügyi bírságot tudunk kiszabni.
Már az APEC is vizsgálja a méz hamisításokat, méghozzá az élelmiszer ellenőrökkel indított közös akciókban. A gyanú szerint ugyanis több cég hamis cukorszirobból készült terméket árul mézként. Az ügyeskedők, ha külföldre is eladják a hamis mézet, azzal adócsalást is elkövetnek. A méz vizsgálat eredményei heteken belül elkészülnek, de addig egyik fajtát sem veszik le a polcokról.
Több tonna cukor, aszkorbinsav, virágpor és enzimek. A mesterséges méz előállításához szükséges alapanyagokból ipari mennyiségben találtak az ellenőrök az egyik Pest megyei mézüzemraktárában. Ezeket a fotókat az ellenőrök készítették. 37 milliós bírságot szabtak ki.
A mézhez sem hozzátenni, sem elvenni nem lehet semmit. Ha találunk olyan paramétert, amelyik mérhető, és az arra utal, hogy ezt hozzátették, vagy esetleg elvettek belőle, akkor természetesen a hatóságunk bizonyítottnak fogja érezni azt, hogy ez a termék nem megfelelő volt.
A Híradó információi szerint a hamisítási gyanúba keveredett üzem Magyarország legnagyobb mézfeldolgozója. A cég vezetője tagad, szerinte a több száz tonna cukorszirupból mély takarmány készült. Nyilatkozni azonban nem akart.
Nem kell előzetes bejelentést sem tenniük.
Közben az adóhatóság is vizsgálni kezdte a mézüzemeket. Könyvelési hibákat a cégek kétharmadánál találtak.
Összesen néhány millió forintra terjedt az eddigi bírságolás mennyiség. Abban az esetben, ha a továbbiakban komoly szabálytalanságokat állapítunk meg, akkor nagyságrendekkel magasabb bírságokat is van esélye.
Magyarországon évente csak nem 15 ezer tonna mézet termelnek. Egy tavalyi felmérés szerint azonban a boltok polcain lévő mézek 70%-a hamis.
Ha minden igaz, 2010-ben Pécsen megnézhetjük a U2 együttes koncertjét. Ez az egyik terv a Kulturális Főváros programban. És a szervezők szerint a dolog nem reménytelen. Ha valóban jön a U2, akkor ez lehet a Kulturális Főváros program sorozat legnagyobb durranása. Lesz még nemzetközi opera hangverseny és számtalan koncert is. Az egyik nagy projekt a Zsolnai Kulturális Negyed, amelynek ma hirdették ki a győztes pályázatát.
Így néz ki majd a Zsolnai Kulturális Negyed. A Tapsa nyertes pályázatnak szól.
Négy nagy területre lehet tagolni a területet. Az egyetemi negyed, az alkotó negyed, a családi negyed és a Míres negyed.
Az 50 ezer négyzetméteres gyárterületen lesznek kiállító termek, kávézók, üzletek, sportpályák és alkotóházak is.
A déli irányba, itt már átnyúlva a 6-os úton is, az lesz az egyetemi rész, ahol hát főleg művészeti karok, de média, zeneművészet, mindenféle egyetemi épület kap majd helyet ezekbe az intézményekbe.
A Zsolnai valóban kulturális negyed lesz, ezt ígéri a város. Ide költözik ugyanis Pécs kulturális intézményeinek nagy része, többek között a Báb Színház és az Ifjúsági Központ is. Az építkezés jövő februárban kezdődik.
2010 tavaszára elkészülnek 90%-ban, ami hátra maradt 2010 nyarára az egyetem művészeti karának a területei.
A beruházás 10,7 milliárd forintba kerül, ennek nagy részét uniós támogatásból fizetik.
Nagy széles társadalmi rétegeket megszólítani képes programok sokasága.
A programokat szervező művészeti tanács is beszámolt a Pécsi Közgyűlés Kulturális Bizottsága előtt, hogy hol tartanak. YouTube koncert, operaverseny, színjátszó találkozó is szerepel a terveikben. A YouTube-val már felvették a kapcsolatot, és azt mondják, van esély, hogy eljöjjön a zenekar. Ha jönnek, a Pogányi reptéren lesz a koncert.
Meglátjuk. Megmenekült a Fradi, megérkezett az angol befektetők pénze. Az új tulajdonos ugyanis átutalta több mint 2 milliárd forintot. Az adósságok kifizetése után azonban csak arra maradt pénz, hogy a szakosztályokat támogassák. A focira külön pénz érkezik majd. Legalábbis ezt ígéri a befektető.
Nagy volt a forgalom, a pénzforgalom az Üllői úton péntek délelőtt. A Ferencvárost megvásárló angol cég a szerződésben meghatározott határidőre teljesítette az ígéretét.
A mai nap azért hívtuk ide önöket, és azért jöttünk így össze, hogy hivatalosan is bejelentsük azt, amit fél órával ezelőtt az OTP bank is jelzett felénk, hogy a számlánkra érkezett a pénz.
Egészen pontosan 2 milliárd 300 millió forint, ebből az APEC és a számlavezető bank azonnal levonta a nekijáró összeget. A Fradi teljes adóssága legalább 1,7 milliárd forintot tesz ki. A megmaradó összegből a klub különböző szakosztályait támogatják, a labdarúgó ZRT-nek azonban nem ebből kell gazdálkodnia. Az angol tulajdonos a tervek szerint az új stadion felépítésével együtt több milliárd forintot költ majd a focira. Elkezdődött az a reményeink szerint hosszú együttműködés, amely során a Ferencvárost újra az öt megillető helyre, Európa elitjébe vezetjük, mondta Terry Robinson, az angol tulajdonos képviselője. Az angolok 95%-os tulajdonrésze mellett a Ferencvárosnak megmaradt 5%, főbb kérdésekben vétójogot biztosít a magyarok számára.
Az ügyről további részleteket láthatnak majd a híradó után a Telesportban. Most pedig nézzük az esti kínálatot itt az M1-en. Az este 10 óra után jelentkezik méghozzá Krizsó Szilviával, szervusz, régi új jelöltek, mármint az ombudsmanoknál, esélylatolgatás nálatok.
Szia András, jó estét kívánok! A kérdés az, hogy negyedszerre sikerülhet-e megszavazni az országgyűlés a köztársasági elnök ombudsman jelöltjeit. Kumin Ferenc ellen sajátos jelölési procedúráról és annak lehetséges következményeiről beszélgetünk. Aztán 10 000-es mintából Magyarország pszichológiai kor és kórképe. Mit gondolunk például a hűtlenségről vagy a megbízhatóságról? A kutatócsoport egyik tagja lesz a vendégünk, és tudósítunk, a remélhetőleg békés békenapról is 10 után 10 perccel kezdünk.
Krizsó Szilvi, köszönjük szépen! Ez volt a híradó péntek este, nézzük még egyszer a legfontosabbakat röviden. Tizenkét év után megvan a jogerős ítélet, 800 millió helyett 80 millió jár Tocsik Mártának. A temetetlen halottak miatt kolera járvány tört ki Myanmarban, miközben újabb ciklon fenyegeti az ázsiai országot. Erőfitoktatás. A győzelem napi díszszemle bizonyította, hogy Oroszország ismét katonai szuperhatalom lett. Áll a város a hosszú hétvége és a lezárt rakpart miatt gyakorlatilag megbénult a forgalom a fővárosban. Most sport és időjárás jelentés következik. Az M2-n 8:30-kor láthatnak majd híradót Novodomszki Évával, illetve itt az M1-en 3:45-12-kor a legfrissebb információkat. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Anyukám azt mondta, mindig ügyeljek a fehér neműmre, mert soha nem tudhatom, mikor kerülök olyan helyzetbe, hogy más is megláthatja. Azt mondta, ahol minőséget árulnak, ott legyen. Az Aranypóknál.
Neked is mondta anyukád?
Aranypók!
Építkezéshez, felújításhoz jó helyen keresgélnek.
Mester!
Tömítők, ragasztó!
Játsszon és nyerjen havonta!
És minden könnyen megy.
Mester!
És kész!
A férjem burkolt, a gyönyörű lett, ugye?
Azért érdemes kicsit feldobni.
A papa csinálta a polcot, hogy mindig rend legyen. Jó, masszív lett!
A feleségem imádja a dúskerteket.
De azért meggyőzhető.
Kápráztató kedvezmények. Tömlőkocsi tömlővel és csatlakozókkal 6995 forint.
Az élet természetes része a megújulás. Mi, a takarékszövetkezetekből létrejött Takarékpont hálózat tagjai, nyitottak vagyunk a változásra. Mert pontosan tudjuk, hogy ügyfeleink érdeke ezt kívánja, és nekünk ez a legfontosabb. Bank és befektetési szolgáltatások, biztosítás, lakáserő takarékosság. Takarékpont. Itthon vagyunk, értéket teremtünk.
A magyar olimpiai és paralimpiai csapat formaruha szállítója, a 20 éves Roland divatház. Let go and just start.